Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mostani vendégünk Kiszeli Márta, az MTA milyen intézet?
Hát kisegítem, Geodézia és Geofizikai Kutatóintézetnek a Köves-Végeti Radóról elnevezett Szeizmológiai Obszervatóriumában dolgozom. És ez a Sashegyen van, ott van egy mérőállomásunk, és oda jönnek be az országból a többi mérőállomás adatai is. Tehát szeizmológus vagyok, földrengés kutató.
Jó, nagyon szépen köszönöm ezt a segítséget. Tehát, hogy a mai nap témája legalábbis úgy lett megírva, hogy cunami, természeti katasztrófák és más egyéb ilyen eseményeknek a kutatása és a felderítése. Én azt szeretném kérni, hogy amit úgy tetszik gondolni, hogy magáról szívesen elmondana, hogy ki jön, mit érdemes tudni, azt akkor most legyen szíves.
Hát én középkorú vagyok, és ez az első munkahelyem, így már 25 éve itt dolgozom az obszervatóriumban, és hát az utóbbi években volt néhány nagyon nagy rengés, ami mindegyikünket, mint kutató megrázott és megviselt. Köztük volt ez a 2011-es japán cunami, és az előtte a 2004-ben az indonéziai környéket letarolott cunami. Sajnos a földrengéseket nem lehet előrejelezni. Ez nem azért van, mert nem elég jók a műszereink, egyszerűen nincs meg az a tudományos háttér, ami alapján ezt megtehetnénk. De minden esetre Magyarország szeizmicitásáról egyre többet tudunk. Néha vannak kis rengések is Magyarországon. A legutóbbi, amit éreztek sokan, az karácsony 25-én volt, illetve 2011-ben Oroszlán térségében volt egy földrengés, amit még Budapesten is éreztek. Körülbelül ennyit tudok magamról mondani. Három nagyobb gyermekem van már, és nagyon szeretem a munkámat, és nagyon jó volna előrelépni a földrengések előrejelzésével kapcsolatban.
Mennyi esély van erre?
Hát erre nagyon bonyolult a válasz, mert volt egy időszak, amikor főleg kínaiak és a japánok állatkísérletekre nagyon sokat költöttek. Valóban vannak jelenségek, amit érezhetnek az állatok, de ez nem vitte előrébb azt, hogy emberek életét megmentsék. Tehát abba hagyták ezeket a kutatásokat nagy részt, és inkább érdemes 10%-kal többet költeni az épületekre, a biztonságra, mint ezekre az állatkísérletekre. Csak ez már átesett a ló másik oldalára, tehát ha valaki ilyennel foglalkozik, azt már egy kicsit kinézik maguk közül a tudományos közösség, ami szintén nem jó, mert elképzelhető, hogy valami olyasmi fog megoldásra vezetni, ami most egyelőre nagy hülyeségnek van.
Most akkor, hogy ugye nem lehet előre jelezni ezeket az okokat, amik miatt bekövetkeznek a katasztrófák, valószínűleg nem lehet a Földnek azt a területét kutatni, tehát nem tudjuk technikailag és egyéb módon kutatni, ahol elindulnak azok a folyamatok, vagy azt se tudjuk, hogy milyen folyamatok indulnak el, csak az, hogy egyszer csak egy ilyen hatalmas erő megjelenik a földkéreg alatt valahol.
Hát épp előttem volt az Ágnes Szilárd, ő annyival előrébb jár az időjárás előrejelzés szempontjából, hogy a légkör áttekinthető, tehát a meteorológiai műholdakkal lehet követni a hurikánok mozgását. Na most a földrengések ezzel szemben a sekély földrengések 70 kilométerig terjednek, a mélyebb rengések 250 kilométerig, hogy egyelőre ilyen mélyen mi történik a föld belsejében nem tudjuk. Hát úgy lehet elképzelni, hogy mintha hajlítok egy gajat, egy hosszú fát, és egy darabig rugalmasan reagál a fa erre, de egy idő után eltörik. Most ezt lefordítva jelenleg ott tart a földrengés tudomány, hogy egy valószínűségi értéket tudunk megadni, hogy 100 éven belül egy adott területeken a tektonikai és a korábbi földrengések eloszlásából következtetően mekkora valószínűsége van egy valamekkora rengésnek. Tehát például az atomerőművekre szigorúbb a feltétel, de valamilyen valószínűséggel fordítják le. Hát a másik oldalról pedig hiába gondolom én azt valamilyen jelek alapján, hogy most következik egy nagy rengés, ami olyan pontos nem lesz az előrejelzés, mint a tájfun esetében, hogy holnapig ki kell üríteni ezt az adott kilométer szélességű sávot, addig nem lehet földrengést előrejelzni. Tehát feleslegesen és hiába hallom a lakosságot, nem lehet riogatni.
De azt lehet tudni, hogy mik azok a fizikai vagy kémiai folyamatok, amik ha eljutnak odáig, akkor már földrengés lesz. Tehát tudjuk azt, hogy mi a kiváltó ok, csak azt még nem tudjuk felmérni.
Így van, tehát a Föld egy annyira élő bolygó, hogy lemeztektonikája az működik. Tehát vulkánok vannak a Földön, és hét nagyobb és több kisebb lemezre bomlik a Föld felszíne. Ezt úgy lehet elképzelni, még a méretarányok is stimmelnek, mint a tojáson a héj, a megfőtt tojáson a héj, hogy hét nagyobb és egy tucat kisebb darabra van körbe ez a lemez, a Föld kérge.
Tehát a magot burkolja, ugye?
Igen, tehát de csak a legszélen.
Igen.
És ezek egymástól különböző irányban, különböző sebességgel mozognak. A legtöbben tudják, hogy Afrika közeledik Európa felé, évente 2-3 mm. Ezzel szemben a japán partoknál ott négy lemez találkozik, a csendes óceáni lemez, a Fülöp lemez, az észak-amerikai és az eurázsiai lemez. És ezek meg évente 9 centit mozognak arra, tehát olyan gyorsan haladnak ezek a lemezek, mint a körünk. És egy darabig a találkozó lemez szegélyeken plasztikus deformáció történik, de egy idő után már nem képesek a kőzetek a rájuk nehezedő feszültséget így levezetni, hanem földrengés pattal ki. Tehát szinte törvényszerű, hogy időnként, hát most ezt mutatja az átlag, hogy évente 18-8-as erejű földrengés van a Földön, és eddig a 1900-as években pedig 4 darab 9-esnél nagyobb rengés volt, és mindegyik cunamit okozott.
Most ha kérdezem meg, mert ezt nem értem meg, először az a többiek, akik itt vannak, tehát hogy ők se. Tehát, ugye, hogy ezek a lemezek, gondolom, hogy egymásnak neki feszülnek. Na most egyszer a nagy feszültség folyamán azok ott szétrobbannak, és az a földrengés, vagy mi a földrengés?
Na most a földrengés az hivatalosan két tektonikai, két lemez egymás mellett elmozdul. Hirtelen robbanásszerűen. Na most a lemezek találkozásának háromféle módja van. Az egyik, amikor a vastagabb lemez alá, a vékonyabb alá csúszik, ezek a szubdukciós zónák. A másik, mikor egymás mellett oldalirányban elmozdulnak, ez a Szent András törés vonal például. Illetve a harmadik pedig, mikor két kontinentális lemez találkozik, például India, az messze volt az Eurázsiától, hanem az évmilliók során, ahogy tolódott az indiai lemez, a két kontinens egy közös lemezen van, feltornyosult a Himalája. És közben pedig hatalmas földrengések kísérték ezt a folyamatot. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy valahogy, ahogy tolódik az egyik lemez a másik alá, vagy mellette eltolódik, néha elakad ez a folyamat, és nem megy olyan szépen. És amikor elakad, egyszer csak fölszakad. Például itt
így kitornyosodik az a kőzet, vagy?
Hát ilyen is van. Például megfigyelték Chile partjainál, amikor 1960-ban volt ott a Földön mért egy legnagyobb rengés, egy 9,5-ös, hogy előtte megváltozott a partvonal magassága. Tehát ahol korábban még legeltettek a parton az emberek, az a rész víz alá került. Tehát egy kicsit, ahogy tolódott az óceáni lemez a szárazföld alá, vitte magával és ezért ott a talajszín megsüllyedt, majd mikor a földrengés pillanatában az hirtelen fölugrott, és visszaállt az eredeti helyére. Épp ezt most foglalkoznak egyébként, úgynevezett paleocunamikat keresnek, ezt úgy végzik, hogy a korallszigetek területén korallokat egy nagyon egyszerűen ketté vágják fűrésszel, és a korallnak az a tulajdonsága, hogy csak a tenger alatt egy kicsivel szeret lenni. Mi viszont azon a területen, ha megváltozik a tengerszint, tehát gyakorlatilag az a szigetecske lejjebb kerül, akkor az a korall elhal, ha meg kicsit ismét kikerült a vízszintre, akkor megint fejlődésnek indult. És ennek egy ritmusát sikerült megtalálniuk, aminek az a magyarázata, hogy földrengések előtt egy picit megváltozik a szigetek magassága, és ahogy közeledik a földrengés pillanata, addig egészen lesüllyed, és utána visszakerül megint egy szintre.
Ezt lehet tudni, hogy mennyi az a különbség, amit már veszélyesnek lehet ítélni?
Hát, igazából ez egy elég friss tudomány, annyit tudtak mondani, hogy 9000 év alatt 9-szer volt nagy ugrás. Tehát ez sajnos még mindig nem az, hogy lehet, hogy jövő héten, lehet, hogy 30 év múlva. Egy másik módja pedig a paleocunami keresésének, az azért érdekes, mert a cunami szó az egy japán eredetű szó, kikötői hullámot jelent, mert a japánokat rendszeresen átlagban 7 évente elöntötte cunami, és ők nem tudták, hogy honnan van ez a hullám. El is nevezték ezeket a hullámokat árva hullámoknak, és később a szamuráj feljegyzések már utaltak arra, hogy ha rengést éreznek, akkor föl kell szaladni magas területekre. És pont az 1960-as chilei földrengésnél sikerült azonosítani, hogy az a Chile partjainál történt cunami hullám 22 óra alatt elérte Japánt, átszelve az egész csendes óceánt, és halálos áldozatokat okozott. És ugyanígy volt 1760-ban a Cascadia törésvonal, ez az amerikai Egyesült Államok nyugati oldalán van, ott volt egy nagy rengés, aminek a partján sikerült ott a folyó üledékekben megtalálni ennek az időpontját, és a szamuráj feljegyzésekből sikerült azonosítani, hogy ez volt az a rengés, ami Japán partjainál szintén halálos áldozatokat szerzett. És hát innen az 1960-as chilei földrengéstől épültek ki a cunami riasztó rendszerek.
Nekem volt egy élményem földrengéssel kapcsolatban, vonattal utaztam, méghozzá éjszaka volt, és hát mindahányan voltunk, lefeküdtünk, aludtunk, és arra ébredtem fel, hogy a vonat, ami a 100-120-al mehetett körülbelül, előre is, tehát a menetiránynak megfelelő irányban is elkezdett mozogni, és oldalirányban is. És hát ugye vonat fékezett, én azt hittem, hogy valamilyen teherautónak vagy busznak neki ment, és hát attól van ez a nagy rázkodás. Hát kiderült, hogy hát épp akkor ott egy, nem is tudom, egy erősebb földrengés volt. Na most ezzel kapcsolatban szokták mondani, hogy nem mindegy, hogy hogyan mozog a föld, milyen erősséggel, mert annak megfelelően vannak veszélyben az alacsonyokban, a középmagas vagy a magas házak. Ez igaz?
Én hol volt ez a rengés egyébként?
Románián utaztam keresztül. Ez körülbelül 86-7, valahogy így, akkor hiszem Bukarestben valami 6-os vagy 7-es földrengés volt.
Hát tehát akkor ez belső Romániából jön Erdélybe.
Nem, hát igen, a Bulgáriába mentünk, és ahogy utaztunk át, ez már inkább a bulgár határ felé közelebb volt.
Igen, akkor már nem a Kárpát-medencében.
Hát most én épp fölírtam, mert készültem önökhöz, hogy Japánban 150-200 ezer rengés van évente, és ebből 2000 érezhető, naponta 5 érezhető rengés van Japánban, és ebből 90-100 ijesztő, tehát ami nagyobb négyesnél, ami itt a oroszlányban volt 2011-ben. Tehát a japánok azért jobban fel vannak, jobban meg is szokták, tehát egy kis rengés, mint nálunk egy-egy zivatar, tehát itt megszokták. De egyébként nagyon érdekes, mert Japánban annyira fölkészültek a földrengésre, hogy több mérőállomás van a tenger
tenekén,
és amennyiben rengést éreznek a mérőállomások, automatikusan leállítják az atomerőműveket, a metrót, és nem is tudom, még egy ilyen védelmi vonalak kiépülnek. Hát minden napos élet része.
Milyen erősségű rengésnél állítják ezeket le?
Úgy tudom, hogy hetesnél. Tehát hetes erősség. Illetve hát függ ez a távolságtól, hogy az epicentrum milyen messze van. Illetve a jelenlegi cunami riasztó rendszer hetesnél rögtön kiadja a riasztást. Na most nem minden tenger alatti rengésből lesz cunami. Az a helyzet, hogy a mai napig nem sikerült ezt pontosan előrejelezni. Hát egyrészt azért lehet előrejelezni a cunamit, mert a földrengés során fellépő vizet megemelő lökéshullám, ami ezeket a hullámokat indítja, ezek még mindig lassabban terjednek, mint a szeizmikus hullámok, és van egy pár óra, egy vagy kettő, vagy ennél kevesebb, ami alatt lehet riasztani. Na most viszont azt nem lehet tudni egy földrengés esetén olyan gyorsan, automatikusan meghatározni, hogy a két egymás melletti kőzetblokk az most éppen egy olyan függőleges komponenssel történt az elmozdulás, ami fölötte megemelte azt a 4 km vastag vízoszlopot, vagy pedig olyan sikere, olyan szerencsésen történt az elmozdulás, hogy nem történt cunami hullámkeltés. Ezért én többször láttam olyat a tévében, hogy kimentek a hú, jön a cunami, menjünk ki, nézzük meg, milyen jó, és hát aztán szaladtak előle. Illetve olyat is láttam, hogy végül is csak 1-2 centis volt, észre se vették. Tehát gyakorlatilag minden újabb rengés esetén egy kicsit többet tudunk meg a tengerfenék viselkedéséről, és ezek a nagy cunami központok, amik Japánban és Hawaiin is vannak, ezek már a korábbi rengések alapján azokat is figyelembe veszik, hogy milyen gyorsan jutottak el a partokra, általában abból a fészekből, hogy indulnak a rengés hullámok.
Lehet ennek oka, hogy mondjuk a tengerfenéknek a domborzata, tehát hogy épp egy ilyen kráterszerűségben jön meg, és megfogja a körülötte lévő 1-2 kilométer magas.
Hát volt olyan, csak egy hetes rengés volt, idézőjelben csak, mégis ez a Aleut szigeteken történt, és nagyon sok halálos áldozatot okozott, és az volt az oka, hogy a felszíni laza üledékek a tenger alatt még pluszban megcsúsztak a földrengés pillanatában, és ezek okoztak a szokásosnál nagyobb cunami hullámokat. Egyébként ezeken a területeken a riasztó rendszerek, úgy értem, hogy hangszórók küldtek, és mindenféle sziréna berendezések vannak a partokon kiépítve, sőt, a turistákat figyelmeztetik táblák, hogy földrengés esetén menjen magasabbra, és olyan területeken, ahol nincs ilyen, ott építenek, hát ilyen Noé bárkája szerű, tehát ilyen spirális emelvényeket, vagy nagy lábakon álló masszív építményeket, hogy legyen hova elmenni az embereknek. Egyébként nem tudom, emlékeznek-e, de 2004-ben volt ez az indonéziai nagy szumátrai cunami, 4 millióan meghaltak, ez volt az elmúlt 100 év legnagyobb katasztrófája. Ott az volt a probléma, hogy ott igazából nem emberemlékezet óta nem volt cunami. A japánok meg a Hawaii szigetén élők ismerték ezeket, de az Indiai óceán terem területein nem ismerték a helyet. És a cunami úgy indult, hogy visszahúzódott a tenger, biztos emlékeznek rá, És ezek a szerencsétlen turisták oda mentek, jaj, milyen érdekes csigákkagylók, és hát ha tudták volna, hogy ugye a rengést ők nem érezték, ha tudták volna, akkor megmenekülhettek volna. Tehát nagyon nagy szerepe van. Manapság azt javasoljuk, hogy mielőtt elutazik valaki Tájföldre, vagy Japánba, vagy ezekre a területekre, akkor mindig ott a helyi viszonyokban nézze meg, hogy hol vannak ezek a cunamitól már védett területek, hova lehet elmenekülni, és figyelni kell ezekre.
Mert hogyha egy teljesen sima partszakasz, és egy-két kilométeren belül nincsen dombocska sem, akkor igazából ugye tudom, 9 méter magas volt talán az első, vagy a második, az volt a legnagyobb hullám. Ez lehetetlen elmenekülni.
Igen, igen. Ez nagyon érdekes, mert a cunami hullám az azért különleges, mert az óceán közepén csak egy-két méter magas hullám, és a hullámok periódus ideje fél egy óra. Tehát ez azt jelenti, hogy a tenger közepén, aki van hajós, észre sem veszi, hogy egy kicsit, mintha megemelkedett volna a tenger, majd tényleg egy fél óra múlva. Ezt nem lehet észrevenni egy hajósnak. És ezek
a hajós vígan
el. Nem veszi. Viszont a partoknál ezeket a cunami hullámokat gravitációs hullámoknak nevezik, azért, mert a viselkedése ezeknek a hullámoknak egészen más, mint a megszokott egyéb hullámoknak. Azért, mert ez egy 100 km hosszú és ilyen hosszú periódus idejű hullám, és gyakorlatilag a sebessége a tenger mélységétől függ. Tehát a fizikai elnevezése ennek a hullámfajtának hosszú hullám sekélyvízben. A rendes szélkeltette hullámok, az pedig rövid hullám mély vízben. Na most azért, mert ha fölszakad a földrengés során egy több száz kilométer tengerfenék, és az megemeli az óceánt.
Tehát az egész tengereket megemeli.
Az egész 4 kilométer vastag óceánt megemeli, 100 kilométer hosszan. Na most ez a hullám, ez hiába mély a tenger, sekély hullámnak számít, tehát egy hosszú hullám sekély vízben, 100 km hosszú hullám 4 km vízben. És a hullám terjedési sebessége 700-900 km per óra, tehát a szuperszonikus repülő sebességével megy ez a hullám. Gyakorlatilag energiavesztesség nélkül végig tudja szelni az egész óceán. Viszont a partoknál, ahogy a tengervíz mélysége csökken, feltorlódik ez a hatalmas hullámmennyiség, és ezért keletkeznek ön 9 méter.
Tehát a vége utoléri az elejét.
Így van, a vége utoléri az elejét, és egy hosszú, úgy értem, hogy nem a megszokott parti hullámok, amik mindig kicsap egy kicsi és kör alakú mozgást végeznek ezek a szélkelte hullámok, hanem fél órán keresztül csak jön a hullám, mint egy 9 méter vagy 27 méter magasan. És még a partoknál is lecsökken ugyan a sebessége, de 36 km per órát mondtak nekem, ahol utána néztem. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyan lecsökken a hullámok sebessége, de rengeteg hordalékanyagot visz magával, nem lehet előle elfutni, nem lehet úszni benne, és hát iszonyatos pusztítást végez. És egy 27 méter magas vízoszlop jön, és ráadásul ezek a cunami hullámok több lépcsőben jönnek, tehát nem egy hullám keletkezik, hanem 4-5 periódusban jönnek óránként követve egymást. És hát itt a 2011-es japán cunaminál az volt a gond, hogy ezeket az atomerőműveket nem méretezték ekkor a cunamira. Nem a földrengés rázkódása okozta a gondot, sőt hát azt mondják, hogy igazából ezekre az utóbbi évekre már annyira high-tech épületek vannak japán szerte, hogy nem okozott még ez a nagy rengés sem épületkárt, hanem a cunami. az sokkal nagyobb magasságú volt. Úgy tudom, hogy 20 méter magas oszlop védte az atomerőművet, és itt 27 méteres hullámok jöttek, és a több lépcsős biztonságát az atomerőműnek, tehát a áramszünet esetén a generátorokat, ami fejlesztette volna az áramot, mindent elvitt a víz. Tehát és emlékeznek rá, hogy fel is robbant a
erőmű. Persze, mert a rádiumot, aki kimosott a víz át, azt adtam, hogy tudom én.
És akkor egy ilyen vízoszlop megemelkedik. Mitől függ az, hogy milyen irányba indul el, vagy mindegyik irányban elindul, csak más intenzitással és méretben?
Hát módosítja, mint a hanghullámokat a szobafala, meg mint a tengerfenék medre, előfordulhat, hogy fókuszálódnak ezek a hullámok, tehát hogy bizonyos öblökben felerősödnek, vagy láttam olyat, hogy maga a Hawaii szigete, a Chile partjaiból induló hullámokat kicsit elterelte, de még itt az indonézia rengés esetén Afrika partjainál is halálos áldozatokat okozott, ahol így van, tehát módosítja mind a tengerfenék alapja, mind a partszakasz szerencsétlenül vagy szerencsésen ezeket a hullámokat. Most még azt néztek utána a kollégáimmal, hogy miért nem csinálták meg jól a cunami védelmi rendszerét a japán atomerőműnek. És sajnos az volt a probléma, hogy ott a kutatói társadalom más jellegű, mint Európában. Nagyon nagy tekintély elvre épül, tehát a főnök alatt levő dolgozók nem igazán mondanak ellent a főnöknek, és voltak Japán történetében 100 éven belül is nagyobb cunamik, mint amekkora a védőgát volt, de egyrészt vagy megszokták, hogy a naponta vannak érezhető rengések, vagy annyira bíztak a technológiájukban, de hát most nagyon nagy gondban vannak, hogy hogyan tovább. Egész Japán minden atomerőművel, ugye a tengerparton tették őket, mert a hűtővíznek nagyon jó a tengervíz, mi paksunk is azért van a Dunán. Ha meg beljebb teszik, akkor nagyobb a költség, és hát valahogy ezt így biztonságosnak találták.
Rádióban mondták, hogy a politika is benne van ebben, mert meg a Japán Atom Kutató Bizottságban, nem tudom, van valami ilyen szerv, tehát ők is szemet hunytak.
Igen, igen. Ez most hát ők biztos ezt fölgöngyelítik, és jobban megfogják ezen túl a biztonsági rendszer.
Hát persze, az érdekük, hogy megcsinálják.
Így van.
Na, akkor kérdezzetek.
Magyarországon például, mert itt is voltak ilyen földrengések, de itt ritkább. Tehát itt akkorára nincs esély, mint Japánban. Tehát igen, sokan halljanak meg.
Nincs. Tehát mi messze vagyunk ezektől a nagy szubdukciós zónáktól.
De még több ország is van, ami messze van, nem?
Több ország is van. Most igazából az a helyzet, hogy az elmúlt 100 évet, ezek a nagy szubdukciós területek zöme tengerparton van, ahol nagyon nagy a népsűrűség. De nem csak a népsűrűség nagy, hanem már az ipar is olyan fejlett, emeletes autópályák, stb. Tehát ugyanaz a méretű katasztrófa sokkal nagyobb gazdasági visszaesést és emberéletekben okoz kárt, mint korábban.
Mert korábban nem voltak olyan sokan, hát akkor egy kis rengés, hát aztán ezután visszavonul, aztán
kérdezik. Így van.
De most meg ugye, hát én inkább jobb, hogy hajóval közlekedni, mert aznak nem várt.
Hát a part szélén van, akkor
az hát is. Hát akkor beljebb a tenger, beljebb már nem.
Na jó, de hát nem tudni.
Nem menetrendszerünk jön,
nem tudni, nem menetrendszerünk.
Például itt az 2004-es indonéziai cunaminál volt az, hogy akkor azóta lett kiépítve az indiai óceánra is egy cunami riasztó rendszer, de csak a Hawaii volt meg, a csendes óceáni, hogy ők észlelték a detektoraikkal, hogy egy hatalmas rengés volt az indiai óceánban, de nem tudták, hogy kinek szóljanak. Tehát fölhívták az indiai védelmi minisztert, az nem tudott angolul, ha meg is tudta volna mondani, ha a parton nincs kiépítve a sziréna és védelmi rendszer, pár órán belül ott a hullám. Tehát nagyon-nagyon nem voltak felkészülve, tehát óriási tanulság.
Azt lehet tudni, hogy ilyen esetben mennyivel húzódik vissza a tenger, tehát 100-200 métert. Most vagyunk egy viszonylag egy ilyen laposabb, nem erőteljesen belülő partszakasz.
Különlegesen mennyi változik?
Nem, ezt nem tudom. Az biztos, hogy furcsa volt. Tehát nem a pály volt, furcsa volt, de ezt konkrétan nem tudom.
Jó, kérdezzetek.
Én azt szerettem volna megkérdezni, és akkor, amikor a szárazföld belsejében történik, mondjuk most az olaszországi Aquilában történt földrengésre gondolok konkrétan, az valószínűsíthetően azért, mert közel van a tenger, vagy az ott teljesen más rétegek csúsznak?
Ott teljesen más. Ott is nem volt közel a tengerhez. Hát Európa is több mikrolemezre esett szét. Az egyik az Adriai mikrolemez, ami közeledik a Kárpát-medencén felé. Évente másfél milliméterrel összenyomódik az egész országunk. És
ez is ellenség.
És egyébként ez a L'Aquila, ez szintén nagyon megviselte a mi kis közösségünket a Sashegyen, ugyanis ott perre fogták a szeizmológusokat, mert nem tudom erről mennyit tudnak, de ott egy 5,6-os rengés volt, és Olaszországban is hagyományai vannak a földrengés előrejelzésnek, és az egyik módszer az, hogy a kutakba mérik a radon vízszintet, a radon arányát. És volt ott egy technikus, aki tapasztalta, hogy irreálisan, tehát drasztikusan megváltozott a radon vízszint, a radon koncentráció a kutakban, és hatalmas hangszóróval elkezdte járni L'Aquilát, hogy készüljenek, jön a nagy rengés. És erre az ottani katasztrófa védelem ezt leállította, és fegyelmet kapott az illető, hogy ne keltse a pánikot, és tartottak egy nagy sajtókonferenciát, hogy igen, itt vannak kis rengések, az nagyon jó, meg kioldja a feszültséget a körzetekben, és nem várható, nem lesz itt nagy rengés. És hát rá egy hétre egy hatalmas rengés történt, ez az 5,6-os. Az egész L'Aquila belvárosa, a régi óépületek lakhatatlanná váltak, és hát voltak emberek, akik kiköltöztek volna, mert hagyomány az volt, hogy ha nagy a rengések vannak, akkor nem alszanak otthon, hanem kint töltik az éjszakát az utcán, és hát perbe fogták a szeizmológusokat, hogy nem tájékoztattak rendesen. Hát, és ez tanulság, tehát nem lehet azt sem mondani, hogy holnap nem lesz rengés, meg azt sem, hogy holnap lesz rengés.
Tehát, hogyha egy mesés ajánlatot tetszene kapni Olaszországba, hogy ott alkalmazzák, mint szakember, kapákból visszautasítanak.
Igen, tehát nagyon szeretnék az emberek előre lehetne jelezni, de egyelőre nem voltak sikeres előrejelzéseket.
De ez kis hiány az volt ennek, ezt azért viszonylag ahhoz képest ez bejött, ez a radon.
Hát ez bejött, csak az a gond, de...
Igen, mert gondolom az ott a sajátosság az, hogy olyankor megemelkedik
így
a radon.
Így van.
Ez nem mindenütt van így, de ott éppen lehet, hogy ott éppen meg lehet állapítani, a világ más részén.
Vagy a kutak vízszintje is megváltozik, csak ezzel meg az a probléma, hogy itt van mondjuk egy 30 kilométeres vetőszakasz, ami ott Olaszországban időként megmozdul, hogy a kutak megváltozott radon szintje most a 100 vagy 30 kilométer szakaszon melyik szakaszra jelzi a rengést, azt nem lehet tudni. És azt sem tudom pontosan, hogy két héten belül lesz, vagy két hónapon belül. Tehát éppen ezért óvakodik a katasztrófavédelem a pánik hangulat tartós fönntartásától, mert nem tudunk biztosan. Illetve hát az egész, ha most kiadták volna a riadót, hogy ezen a területen az 1950 előtt épült házadban nem szabad lakni, az sem vezet eredményre. Tehát
egy hónapig kint van az utcán, az sem
Így van. Úgyhogy nem tudom ennek a pernek mi lesz a vége. Most
hát első fokon elítélték a hivatalos.
De másféle katasztrófák is vannak, vulkánkitörések, nem is tudom, még földcsuszamlások, tehát az ezeket felelős illetékesek ezen túl nem fogják elvállalni ezt a munkát.
Én azt szeretném megkérdezni, említettem, hogy 25 éve dolgozok itt. Nagyon-nagyon nagy idő. Mi mindent csinált nap, mint nap? Tehát amiből áll a munkája 25 éven keresztül?
Hát az én munkám a obszervatórium kiad egy havi jelentéseket és egy éves évkönyvet. És Magyarországon 9 helyen működik szeizmológiai állomás körülbelül, most néhány újat is telepítünk, és ezeknek az adatait én dolgozom fel, tehát én vagyok az, aki végignézi az összes regisztrátumot, és keresek kisrengéseket, illetve nem csak ezeket, hanem a nagy távoli rengéseket is regisztráljuk. És ezek a mikrorengések, általában havi 4-5 olyan kisrengés van Magyarországon, amit csak a műszereink éreznek, tehát a lakosság nem érez, de ezek kijelölhetik azokat a területeket Magyarországon, ami földrengés veszélyesebb. Tehát később, ha meg kell tervezni egy atomerőművet, vagy valamilyen
komolyabb
hulladéktemetőt, akkor ezekből az adatokból indulnak ki. A másik pedig, hogy mi is regisztráltuk ezt az észak-koreai atomrobbantást, amit végrehajtottak az éjjel. Mi egy 5,1-es rengésként detektáltuk. Tehát a másik feladata az intézetünknek, hogy hát nem csak ezeket az atomcsend egyezménybe tartást, hanem távoli rengések regisztrátumát is feldolgozom, beküldjük az ISC-nek, az Angliában levő nemzetközi központnak, és ők ezekből a világ összes részéből megkapják a fázisokat, és a Föld belső szerkezetét ezzel pontosítják. Tehát ilyesmivel foglalkozunk, de még más tevékenységünk is vannak. Tehát ügyeletet látunk el, ez azt jelenti, hogy be vagyunk osztva éjjel-nappal, karácsonykor, hétvégén, és ha földrengés van, akkor a protokoll szerint 3 órán belül a katasztrófavédelmet értesítenünk kell, illetve rengeteg telefont kapunk, akkor a lakosságot kell tájékoztatni, hogy lehetőleg rémhírek ne keljenek útra, és hát megnyugtatni az embereket, hogy mit kell csinálni, mire számítsanak.
Tehát a 3 óra az nem sok, egy kicsit?
Hát régebben ennyi volt. Most már van egy automatikus kiértékelő rendszerünk, mivel interneten beérkeznek az adatok, és van erre egy megfelelő szoftver. Általában tényleg 5 percen belül tudjuk, hogy hol volt rengés, de mivel ez egy automatikus kiértékelés, hibás, szokott hiba lenni benne, ezért mi ezt még meg szoktuk nézni, meg ellenőrizni, és csak azután szoktunk. Hát ha lehet, akkor gyorsabban szólunk, de igazából a 3 órán belül sikerül értesíteni a katasztrófa védelmet, sőt, legtöbbször a lakosság már előbb szól, mint ahogy mi meghatároztuk volna.
Milyen erősségű rengésnél kell jelezni? Tehát mi az az alsó határ, ami már valamilyen szempontból fontos, hogy jelentve legyen?
Hát a körülbelül 2,5-ös Richter magnitúdos skála fölött érzi a lakosság. Tehát akkor már a katasztrófa védelemnek azt jelezzük, amit éreztek az emberek. Régebben még a Paksnak is jelentettük, most már nekik valamiért nem kell. És a másik fontos tevékenységünk a biztosító fele van. Ugyanis kétféle magnitúdó skála létezik, az egyik ez a Richter skála, amit mindig bemond a tévé, meg én is most végig ezeket mondtam, tehát a 9,9-es japán rengés, a legnagyobb rengés, a 9,4-es volt Chilében a Földön, amit eddig regisztráltak, de van egy másik skála, ez pedig a makroszeizmikus skála. Ez pedig azt jelenti, hogy egy adott rengés milyen károkat okozott. És egy rengés esetén kérdőíveket szoktuk szétküldeni, mert attól függ, hogy az épületek hány százaléka milyen részben sérült meg, van egy IMS skálának egy 5-ös fokozata, ami fölött fizet a biztosító. És a mi adataink alapján, illetve amit a lakosságtól visszakapunk, tudjuk ezt a területet behatárolni, Tehát konkrétan a 2011-es oroszlányi rengés után Budapest egy része még elérte ezt a 5-ös EMS skálát, tehát a makroszeizmikus skálát, és hát a biztosítóval szoktunk küzdeni, mert ő szeretne nem fizetni, a lakosság meg rögtön rengetegedést talál a házakon, és ez is a munkák része, hogy a biztosítót tájékoztatjuk, hogy melyik jók estek bele a kárt, a rengés okozta kárt kategóriájába.
Szorulország környéki, és akkor mi is itt volt Anikám is Pesten, és éreztük a szobába, a 9. kerületbe a mozgást, csak akkor még nem tudtuk, hogy mi is, ahogy bemondták a hírekbe, és a falubelieket, azt hitték, hogy kazánrobbant dadon, kazánrobbant a ház alatt, és nem mindenki kint volt a utcán belé. Hát mi 12
kerületben. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni.
Még ehhez kapcsolva én is kérdezni, most akkor ez milyen jellegű volt ez az oroszlányi bányák miatt?
Nem. Ez valahogy az északi középhegység és a Dunántúli középhegység részén még ezek a hegységek kicsit emelkednek, vagy azt mondják, hogy mint önálló rögök még egy kicsit fordulnak, billennek, a Vértes maga még emelkedik egy kicsit, mellett a Móriárok süllyed, tehát ez tektonikai rengés volt, tehát mélyebben is volt, 7 kilométeren mély volt a fészek, tehát ez nem a bánya művelés miatt volt. Annak ellenére, hogy másnap volt olyan hír, hogy ott volt egy elhagyott bánya, ahol földcsuszamlást is tapasztaltak. Lehetett ennek a következménye, de nem a bánya művelés okozta. Egyébként a Vértes rendkívül aktív, főleg a Móriárok melletti területe, havonta néhány rengés van ott mindig.
Ez még Győrben is érzékelhető volt ez a rezgés.
Igen.
Hajnalban úgy vettem észre, hogy mozgott az egész bérház, egy 10 emeletes panel, és az egész porcelán megmozdult a szekrényem.
Így
és
van.
Volt egy kisebb, éppen mosogattam, és a társam azt mondja nekem, te azt mondja, mozog a szemben, ott fel volt tagasztva egy ilyen dísz, és elkezdett limbán, mondom, elgéskedj már, mondom, hát ez nem létezik. De azt mondja, mozgott, ő látta szabad szemben, azt mondja, mozgott. És akkor ugye folyt a víz, nem vettem észre. De az éjszakait, a hajnalban mi volt, azt már észrevettem, mert az már nagyon mozgott. Szóval a házat észre lehetett venni, hogy mozgott. Meg a porcelánok csörömpöltek.
Hát ez a szerencse, csak ekkora rengés van, hogy csörömpölnek egy kicsit a porcelánok. A legnagyobb magyarországi rengés az 1763-ban volt Komárom térségében, a 6,3-as volt. És ott halálos áldozatok is voltak. Most azt szoktuk igazából mondani, hogy 456-tól, akkor volt egy szaváriai, akkor mostani Szombathely rengés, hogy ebben az időskálában 456-tól a mai napig Magyarország területén ez volt a legnagyobb rengés. Tehát ennél nagyobbat igazából nem várunk. Tehát mind tektonikailag távol vagyunk a nagy szubdukciós övezetektől, és ekkorára kell felkészülni.
És azt honnan tudják, hogy 250 évvel ezelőtt 6 és feles rengés volt?
Hát van egy soproni kolléganőm, nagyon érdekes set dolgozik. A magyarországi erdélyi, de voltak szlovákiai barlangokban cseppköveket vizsgál. Olyan cseppköveket keres, ami nagyon magas, nagyon magas és nagyon vékony, és megméri, hogy ezek a cseppkövek milyen idősek, és milyen horizontális elmozdulásra tölt volna el. Na most, ha talál egy olyan cseppkövet, ami 1 millió éves, és egy 5-ös rengés kell ahhoz, hogy eltörjön, de nem tört el, akkor már egy kicsit hosszabb időskálára tudnak nyúlni. De igazából nagyon jó volt a kérdés, mert nem tudjuk, hogy
tényleg 6-os volt el is semmi.
Ugye úgy tetszett mondani, azon repültem meg, hogy vagy az 1763-1963 lett volna, most ezt nem tudom, tudtam, de hát akkor
1763-ban volt egy 6,3-as rengés,
De hát akkor az ezek szerint nem lehet pontosan tudni, csak sejteni lehet.
Így van, csak sejteni.
Csak sejteni lehet, de nem biztos, mert hát akkor még nem olyan házak voltak, mint most, hogy mit tudom én. A akkor sem minden
házat. A vasbeton szerkezet az jó. A vasbeton szerkezet az, az
és ott hanyas vengés, mikor már egy bérháznál lehet érezni, hogy mozog?
Hát... Az oroszlány rengés az 4,5-ös volt. Tehát az még nem... Az idősebbek a 56-os Dunaharaszti földrengésre emlékeznek, az 5,6-os volt. Ott már komoly károk voltak, tehát egy 5,6-os rengésnél már a téglaépületek oldala kidől, kéményledől, hát körülbelül 50 évente van Magyarországon egy 5,6-os rengés, és az utolsó 1956-ban volt.
Mesésen volt körülbelül 5 éve?
Gyömrön.
És egy 4-es körül volt.
A 4,1-es volt.
És meg szabad kérdezni, mondjuk Ausztrália, Új-Zéland, az mennyire van közel az ilyen vonalakhoz?
Hát most Új-Zélandon ott volt néhány nagyobb rengés az elmúlt időszakban, ez a
Christchurch. Székesegyház, igen, igen, de nem dölt össze az sem, csak most újból fölépítették.
Na most összedőlt, vagy nem?
Nem dölt össze, csak az, hogy nagyon veszett, tehát nem volt használható állapotban, úgy szólt a tudósítás. És akkor hát azt mondták, és aztán lebontották,
akkor életveszélyes,
újból felépítik.
Igen, igen. Hát nagyon, egyébként Budapest egész belvárosan ezek a régi épületek nem földrengés biztosak. Tehát ahol nem vasbeton gyűrűt nem használtak, még azok elég sérülékeny épületek. Na, nagyon sokat költenek az épületekre, ezekre a földrengéses területeken, mint Japán, Amerikai Egyesült Államok, és többféle módszert kifejlesztettek, vagy ilyen gumilapokra helyezik az épületeket, és ez csillapítja a rezgéseket, vagy számítógéppel korrigálják a talajmozgást, mindenféle módszereket kitalálnak, hogy kell illeszteni a csöveket, hogy bírják a rezgéseket, és érdemes erre 10%-kal többet költeni ezeken a rengéses területeken.
És a 9-es földrengésenek mennyi ideig mozog a föld?
Hát most azt mondják, hogy Japánban 5 percig, tehát a 9-es rengés hiába ott a tengerfenekének pár 10 másodpercig megtörténik a kőzetek felhasadása. 5 percig folyamatosan és egyre intenzívebben remegett a föld Japánban. Láttam erről felvételeket, hogy eleinte csak volt ez a szokásos rengés, és aztán erősödött, és mindenki nagyon megijedt. Tehát az nagyon durva volt.
És ezt valahol ezt a rezgés intenzitást ezt megpróbálják leképezni, tehát valamilyen géppel előállítani, és az alapján kutatni tovább mondjuk az építkezések kapcsán?
Igen, de nagy rázógépeket láttam.
Tehát, milyen gépek?
Hát ilyen padra rátesznek egy ilyen nagy, hatalmas padra egy kész faházat, vagy valamilyen betonszerkezetet, és akkor elkezdik rázni.
Igen. Rezettetni.
Így van, és akkor eleinte csak a poharak csörögnek, és akkor az általában a hosszú rezgést nem bírják, tehát ezért szoktak az utórengések már nagyon veszélyes lenni, mert még az első főrengést kibírta, de a utána jövő 300 utórengést már akkor a megsérült épületek könnyebben összedőlnek. Egyébként az iskolásoknak ott nem csak tűzőriadóra,
hanem
földrengés riadóra. Nagyon fontos, hogy asztal alá kell ugrani, hogy a plafonról lepotyogó vakolat darabokról vagy cserepektől
védjük. Ne okozom sérülést.
A másik fontos feladat, hogy el kell zárni a gázvezetékeket, vagy a tüzet a konyhában, és utána elhagyni az épületeket. A kétféle rengés hullám van, vannak a térhullámok, és a felületi hullámok, ami a föld felszínén terjed, és ezek lassabb hullámok. Tehát az első rezgések után, attól függ persze, hogy milyen messze van az epicentrum, van egy kis idő az igazán nagy felületi hullámok beérkezéséig. És ezért javasolják, hogy utána el kell hagyni az épületet. és minél messzebb, tehát a törmelékek elől.
Volt a személyes élménye, tehát járt egy
otthonban. Én csak ezt az oroszlányt éreztem.
És egy kérdésem volt, azt hallottam, hogy a rengések is úgy jönnek, mint a légen, amúgy, hogy mi a számítógépesen ellenrezgés, hogyha nyugat felől jön kelet felé a rengés, akkor a számítógép keletről nyugat felé képez ellenrezgést. Ez tényleg így van, úgy, hogy ilyen égtájszer jönnek így a rengések is így alakulnak ki, ez való igaz, vagy sem, mert én ezt hallottam. Mint ahogy a légeramot is déli, keleti, nyugati, északi, stb. Tehát észak-dél, vagy kelet, vagy nyugat, az ellenrengés is ilyen érte egyik felül a másik felé jön. Tehát csak ugyanígy van, vagy sem?
Hát a Föld, tőlünk a Föld legtávolabbi pontján a rengések 20 perc alatt érnek ide a rengés hullámok, de például a japán rengések azok kelet felől jönnek, de hogy Ausztrália környékén kipattant rengések most észak felől jönnek Magyarország területére, vagy dél felől, azt nem tudom. De hát nyilván a fészek irányától függ, hogy milyen messze volt, és egy nagy rengés nagyon sok utórengés követ, tehát azokat már lehet tudni, hogy mire kell számítani. Tehát nem tudom, inka hatalmas kövekből összerakott épületeket láttam. Az a baj a európai építkezésekkel, a téglaépületekkel, hogy ott azok az épületeknek van egy derékszögű szerkezete, tehát ha egy adott irányból jönnek a rengéshullámok, nagyon sérülékenyek. Mert van egy irány, ami fele az épület stabil, de az összes más irányból érkező hullámokra már instabil. És ezek az inka épületeknek még nincsen ilyen kijelölt irányra, hanem ilyen trapéz alakú és mindenféle furcsa alakú kövek illeszkednek egymásra, és ezek rendkívül földrengés biztonságosak. Tehát ezt helyettesíteni a betonkoszorú a téglaépületeken, de ezek az épületek nagyon sérülékenyek, ha egy bizonyos irányból jönnek a rengés hullámok, és pont eltalálják.
A bizonyos irány az a sarkokat kerül inkább, vagy inkább a oldalfalakat?
Tehát az oldalfal...
Oldalfal a merőleges?
Igen, így van. Az oldalfal a merőleges irányból jövő hullámok.
És egy ilyen műszer hogy néz ki, ami jelzi a rengést, illetve milyen elv alapján hogyan működik?
Hát a rengés hullám az egy vektormennyiség, tehát három komponensre bontjuk, van egy függőleges talajmozgás, egy észak-déli és kelet-nyugati, tehát igazából három szeizmográfot rakunk le, úgy hívjuk ezeket a berendezéseket, hogy szeizmográf, és mind a három komponest, ha nézzük, akkor egy állomás esetén már meg tudom határozni, hogy milyen irányból jött a földrengés hullám, illetve, hogy említettem, hogy különböző sebességű hullámokból áll össze a rengés, ezért ezeknek a késési idejéből a távolságát is meg tudom mondani. Hát általában mágnes, tehát elektromos áramban mozog valami mágnes, és ez kell elektromos áramot, és indukál áramot, és ennek az áram erősségét valahogy egy tű mozgására vezetik le. Régebben hatalmas szobányi szeizmográfok voltak, most már egy kisebb öröntben mind a három komponens elfér. Óriási fejlődésen ment át az utóbbi 10 évben a földrengés kutatás olyan szempontból, hogy van internethálózat, műholdak, tehát bárhova a Magyarország területén kitalálok egy területet, hogy ide szeretnék egy mérőállomást, akkor Ma már nem volt, hogy internetek kapcsolatba bekössem, és én Budapesten rögtön lássam az állomásokat.
Csak ezt le kell fúrni egy lukat, vagy csak egy barlangba letenni, vagy csak hogy kell eljegyni?
Jó, egy kicsit, ha valami betonalapot, egy üregbe betonalapra teszik a műszert, de különösebben nem kell leásni. Tehát vannak olyan állomásaink, amik egy pincébe letett köveken áll, és inkább függ a talajtól, tehát nagyon érdekes, hogy az Alföldön nem tudunk jó állomásokat csinálni. Annyira az üledéktalaj, annyira vezet mindenféle zajokat és rezgéseket, hogy a helyi rengéseket nagyon rosszul fogják
meg. Talaj, homokos.
A homokos, így van. Tehát sziklán jó, tehát a Mátra tetején van egy állomásunk, Piszkéstető, a Vértesben, most Tihanyban is van, és ezek az állomások, Mecsekben is van, ezek nagyon jó állomások. És hát most Budapestre visszatérve, a Sashegy egy nagyon jó helyen van, mert ott egy tájvédelmi körzet is van. Tehát Budapest viszonyában az egy azért csendes hely, és az egész budai területet ez az állomás látja be.
És a repülők az nem zavarnak? Hát
nem, az nem. Nagyon érdekes, mert a BKV az igen, tehát az éjszaka rendkívül nyugodtak a felvételek, és van még, ha jönnek nagy frontok, így ősszel és tavasszal, akkor a európai kontinens nyugati partvonalán, nyugat felől jövő nagy légnyomású, de úgy megnyomja a kontinens nyugati oldalát, hogy egy olyan hullámzásba kezd az egész európai lemez, hogy rendkívül zavaró hullámokat generál. Tehát így a légnyomás változás inkább zavar, mint a repülők.
Van-e hangja a Földnek, amikor egy erősebb ilyen szárazföldi földrengés van?
Igen, van. Hát önök is mondták, akik közel voltak, robbanásszerű, morajlásszerű hang, össze is keverik egyébként sokszor, hogy repülőgép zúgás, de azért más. Én nem hallottam, de morajlásszerű hang, sőt most újabban már azt mondják, fényjelenségek is vannak, amik kíséri, tehát valami olyan elektromos kisülések is történnek, hogy fényes felhőket láttak iráni nagy rengések után is a terület fölött.
Felhőket? Hát akkor abban az ég, az már égi jelenség is együtt.
Igen, valami...
Nem, az ég és a föld és az ég között van valami összefüggés.
Valami elektrom, tehát valóban éreznek valamit is az állatok a földrengések előtt, de nem tudjuk, hogy mi lehet, valami elektromos, tehát a körzetek összenyomása, ahogy változik a földrengés során, kezd valami határt elérni, ez olyan piezoelektromosságot okozhat, amit esetleg lehet korábban már érezni.
Ez igaz, hogy vannak a Földön is fekete lyukak, vagy ilyet?
Ez, hát hazamegy a fél részegen, és az asszony várja.
Sötét előszobában.
Én azt kérdezem, hogy van-e hangfelvétel a földrengésnek a hangjáról? Valószínűleg a Föld felszínén lévő hangjáról igen, de mondjuk a barlangüregben vagy a Föld alatt készült-e, vagy létezik-e?
Igen, van.
Van? Mert szívesen meghallgatnám.
Van is egy ilyen honlap, ami a szerzőkös hullámokat lejátsza. Elküldöm önnek e-mailben ezt a címet, és akkor, ha érdekli közülük
van. De ez nem mesterséges hang, hanem rendes hangfelvétel?
Egyrészt rendes hangfelvétel is van, és olyan is, ami kicsit lefordítja, tehát nem valódi, hanem... Ugye azért magasabb és alacsonyabb frekvenciák is vannak a szeizmikus hullámok között, és olyan nagyon ijesztő és hosszan végig. Tehát egy hosszú folyamat a rengés hullám is. És nagyon érdekes.
Szóban hogy lehetne leírni, hogy akik ugye majd hallgatják ezt a beszélgetést, hogy azért ők se maradjanak ki belőle?
Hát valóban morajlással kezdődik, és aztán recsegés, ropogás, pattogás, és hát ilyesmi hangok.
Félelmetes?
Félelmetes, igen.
Tehát ilyen horrorfilmben való?
Mondjuk. Igen.
Anya föld sikolya
meg. Igen.
Jó, kérdezzetek?
Csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy a akár kisebb vagy a már, mint említette, hogy miből hány perccel, de a kisebb földrengés az körülbelül hány másodperc, egy percben rezeg, vagy valami, tehát ez, vagy percben, vagy másodpercben számolható ezek a rezgések, mondjuk, vagy akár rendes rezgés, vagy pedig az utórezgések.
Hát azt tudom mondani, hogy ez a japán rengés, amit itt detektáltunk Magyarországon, a Sashegyi állomáson, az első beérkezése után 2 óra kellett, hogy visszaálljon a talaj az előtte levő nyugalmi szintre. Tehát ezt úgy tudom szemléltetni, például van egy mennydörgés, és minél messzebb vagyok a villámlástól, a hegyek és a házak fala között össze-vissza verődik a mennydörgés hangja, és széthúzódik egy hosszú morajlásra, míg ha közel vagyok, akkor egy nagy csattanás van csak. A földrengés hullámok is ehhez hasonlóan, az epicentrumhoz nagyon közel egy durranás, egy robbanásszerű zaj, de minél távolabb vagyok tőle, ezek a szeizmikus hullámoknak annál jobban széthúzott fázisait és egyre több visszaverődéseket kapunk. Tehát 2 óra kellett, amíg Magyarország felszíne megnyugodott a japán rengés hullámai beérkezte után. Sőt, vannak olyan hullámok, amik többször körbe mennek a föld felszínén.
Csak hát ezt mi nem érezzük meg.
Ezeket nem lehet érezni, ezeknek a periódus ideje már olyan nagy, hogy lassan emelkedik, lassan süllyed. Nem érezhető, tehát ezeket nem.
Előfordulhat-e olyan, hogy egy földrengés által elindult hullámok, máshol egy felhalmozott feszültséget ugyanígy kioldanak, máshol is létrehoznának esetleg földrengés?
Igen, igen. Tehát elképzelhető, ez, mondjuk ez a japán rengés, ez utána van egy skála, hogy milyen méretű rengésnek az utórengései hány kilométer sugarú körzetbe terjednek ki, és itt ebben az esetben már egy 9-es méretű rengésnél ez elérheti az 1000 kilométert. Tehát amíg a földrengés, nagy rengés után megváltozott hirtelen a nyugalmi helyzete a rétegeknek, amíg ez az egész régióba, nyugalomba tér, az nagyon sok további rengések lehetnek. És Magyarországon is volt olyan időszak, hogy Pécs környéken volt rengés, és egyszerre volt 1-2 óra különbséggel Miskolc környékén. Hát mi sem tudtunk rá nagyon mit mondani, de hát valamennyire lehet, hogy ezek összefüggtek. Az egyik munkálta a másikat.
Volt is Miskolcon, mert apám is mondta észak, hogy kiment a fürdőszobába és érezte, hogy mozgott.
Igen.
A lakás.
Igen.
Hogy lehet megmondani, hogy mi a különbség egy 6-os, 7-es, 8-as, 9-es erősség között? Hogyan lehet érzékeltetni?
Hát azt mondjuk, hogy egy Richter skála fok különbség 33-szoros energia különbséget jelent. Tehát a mi legnagyobb rengésünk volt 6,3-as, annál 3 fokkal nagyobb volt ez a japán rengés, az 33x33x33, tehát 33 000-szer nagyobb energia szabadult föl a japánoknál, mint nálunk. Tehát ez egy logaritmikus skála, tehát az egész kicsitől kezdve egészen azokig, hogy méteres talaj elmozdulás történik a skálán, rajta kell, hogy legyen. Tehát 33-as szorzóval a skálák között.
Visszatérően, mint valaki kérdezte előbb, hogy Japánnal kapcsolatban, hogy mennyi idő alatt állítják le a forgalmat, meg ilyesmi. Volt egy fotó a Shinkansenről, hogy ugye abban a pillanatban, hogy ott is egy adott nagyságú földrengés van, ugye automatikusan befékezik a vonatokat, hogy a mozdonynak, tehát az első kocsinak az első kerekei estek le a sínről, de kb. Egy olyan 1 méterre vagy 1,5 méterre, tehát egész minimális távolság, úgyis ezek a 200-300 km/h sebességgel mennek, tehát eredetiben, hogy milyen hamar megállhatott.
Hát akkor az kisiklott.
Hát az elején leesett a sínről, de hát ugye hát ott lehet hosszanté kereszt mozgás is, tehát azért az
hát nem olyan könnyű. A Japánoknál egész más, mert ott a légpárnás vonat van, ami nem olyan, mint Magyarországon.
Hát olyan is van, igen.
Hát az is van, de nem csak az.
Én azért ez a szegedi lemez. Ez okozhat itt földrengéseket körülötte, vagy ez milyen, hogyan mondom?
Milyen Szeged?
Hát én úgy tudom, hogy a Szeged és környék az süllyed folyamatosan.
Ja, az a rész még igen, az a békési süllyedék, ilyen a neve.
De itt van, tehát egész jelentős, nem tudom, tehát élete egy centi vagy valami, nem
tudom. Igen, nagyon durva süllyedés van. Hát azt mondják, hogy ez a Pannon-medence több ezer méter vastag üledéktakarója, ami mindig tömörödik. És ezek is okozhatnak földrengéseket. Volt is Békés térségében, Kontoros térségében elég nagy rengések az elmúlt 50 évben, hogy ezek nem konkrétan egy vetővonalhoz kapcsolódnak, hanem az alföld süllyedéséhez. Tehát így van.
Ez csak földtömörödés akkor.
Így van.
Tehát akkor ebből nem lesz olyan nagy.
Ezekből nem lesz nagy, és ezek sekélyfészkű rengések, de valóban ez is egyfajta típusú rengés, ami nem a lemezek egymás melletti elmozdulásával kapcsolatos.
Most egy az olyan kérdésem van, hogy Amerikában azért az változó, hogy ott is vannak biztonságos területek, meg kevésbé, tehát, mert azért Amerika elég nagy, tehát meg az Egyesült Államok területe ott sem mindenütt van, nem?
Így van, Amerika a nyugati parton.
Ott is van biztonságos hely.
Abban a Szent András törésvonal van, ott megfigyelték, hogy szinte pontosan 25 évente történik egy nagyobb erejű rengés, amivel aztán kioldódnak a feszültségek, és aztán megint egy majdnem, hogy mint a fűrész fog, olyan szabályosan következnek be a nagy rengések. Ott aggódnak is egyébként, emiatt az elején meséltem erről a Cascadia törésről, ami nyugati partvonalán van az USA-nak, és ez okozott 1760-ban Japánban cunamit. És a geológusnak sikerült a nyugati folyóparton megtalálni annak a bizonyos Cascadia törésvonalnak a rengését, és ezt 8 fölöttére, 8,6-nak becsülik. Hát most azt mondja, hogy 300 évente valószínű egy olyan területen egy 8,6-os méretű rengés, és ugye ez volt 1760-ban, tehát nem tudjuk, hogy most készülnek ezekben az érintett államokban legalább az iskolákat, az állami hivatalokat földrengés biztosra építeni, vagy legalábbis az új épületeket így tervezni, de nagy probléma, hogy egy csomó épület nem bírna ki ekkora rengést.
Hát mondjuk igen, azt mondjuk. És van olyan rész az Egyesült Államokban, ami, mert ugye hát azért az elég nagy terület, ami majdnem olyan biztonságos, mint mi nálunk. Tehát lehet ilyen?
Igen, a keleti partvonalon.
A keleti partvonalon
az a földrengésektől legalábbis. Bár épp nemrég láttam egy filmet, a Super Cunami, az volt a címe, hogy Afrika nyugati partban van a Kanári-szigetek, és a Kanári-szigetek ezek egy vulkáni szigetsor. És van köztük egy olyan vulkán, ami az utóbbi 25 éve kitört, és egy hatalmas repedés jelent meg a hegy oldalában, és valószínűsítik, hogy ez a repedés végig halad a vulkán oldalában, és a következő kitöréskor a földcsuszamlás szerűen a vulkánnak az egy része belecsúszik a tengerben. Hasonlóan, ahogy a Szent Helen vulkán kitörésekor is a vulkán fele elrobbant és eltűnt. És azt számolják, hogy ennek a ez, ha belecsúszik akkora mennyiségű hegyoldal az Atlanti óceánba, akkor ez egy hatalmas méretű cunami hullámot indíthat el USA keleti partvonalak felé.
Akkor ez olyasmi lenne, mint a Krakatau volt?
Igen.
Ja, tényleg az Élő bolygó című filmben volt is. Volt a nagy Krakata, aztán az elsőt, és az a Krakata, a kis Krakata.
Igen, így van. Most újra visszaépül az a vulkán.
Igen, az vissza.
Tehát nem csak földrengések okozhatnak cunamikat. Még azt emelném ki, hogy a cunami azért különleges katasztrófa a többihez képest, hogy nagyon nagy területet érint. Tehát ahogy visszaemlékeznek a 2004-es indonéziai cunamira, ott rengeteg szigetet letarolt, még Afrikában is voltak halálos áldozatok, tehát egy olyan nagy területre kiterjedő katasztrófa, ami néhány órán belül megtörténik, és nem lehet igazán fölkészülni rá. Tehát a hurrikánokra, tájfunokra, árvizekre nem érint ekkora területeket egy természeti katasztrófa sem, mint a cunami.
Műholdas megfigyelés van-e földrengés tekintetében?
Hát a műholdakat a cunami riasztó rendszerre használják föl. A vízre kihelyezett bójáknak az adatait küldik a műholdon keresztül Hawaii-ba, vagy a megfelelő központokba, ahol ha egyszer látja több bóját, akkor azokat a nyílt vízen egy méteres hullámmagasságot ő már azonosítani tudja, és pontosan becslést tud adni, hogy mekkora hullámra kell számítani, ami hány órán belül éri el a partokat. Tehát éppen ezért van remény, hogy ha a számítástechnika, a műholdak alkalmazása, geológiai ismeretek, áramlástan és a politika összefog, akkor talán egyre kevesebb halálos áldozatra kell számítani.
És hát azt hogyan lehet megakadályozni, ha ezek összefognak? Ezeket a halálos áldozatokat?
Hát ezekre pénzt kell költeni, tehát pénzt kell költeni ezekre a kutatásokra, fönntartani ezeket a...
Igen, meg földrengés biztos épületeket.
Így van, így van. Például...
Vízparton ilyen vízhajókra építkezni.
Mert hát meg más szabályok, például a Izmitben volt 1999-ben nagy törökországi
építés,
ahol nem tartották be az előírásokat. Nem, a földrengés biztos épületeket tengeri homokkal készítették, és ennek a tengeri homoknak a sótartalma miatt a cement kötőszilárdsága nem volt megfelelő, illetve el is lopták a cementet, tehát nagy szerepe van a politikának olyan szempontból, hogy ezeket az építési szabályokat nem csak törvénybe iktatja, hanem be is tartatja. Kínában is volt ezzel gond, biztos emlékeznek, nem is tudom, pár éve volt, hogy szintén az iskolákat nem építették meg rendesen, és összedőltek.
A héten hallottam a rádióban, hogy kell foglalkozni a Paksi atomerőműben azoknak a rádióaktív anyagoknak a tárolásával, amik nagyon hosszú fedezési idővel rendelkeznek, és a rádióban a meccseknek valamelyik oldala vetődött fel, hogy ott olyan a kőzet, ami hát elmeteg alkalmas lehet, és hogy ott kezdenek el kutatni. Ebben önök hogy vesznek részt? Tehát, hogy ott lenne az atomtemető, ami több tízezer év alatt feleződne meg, szűnne meg a sugárzása.
Mi is készítettünk ehhez hatástanulmányt, itt természetesen nem csak mi a földrengés katalógusunkkal és ismeretünkkel járulunk hozzá, hanem geológusok, térképészek, földtani kollégákkal együttműködve, de itt kiemelném, hogy ehhez társul még egy hatalmas politikai olyan tényező az emberiség felejtési ideje. Tehát azért tízezer éves felezési idő az nagyon hosszú. Tehát, hogy a kormányok ennyi éven keresztül valamit karban tartsanak, erre nem volt még példa.
Hát boncolgatta is a rádió műsor, hogy hát ugye ezzel igazából nem lehet mit kezdeni, mert maga az anyag, amiben azt ott bezárják, hát tízezer év múlva, és akkor nem akkor lesz vége, hanem majd százezer évek múlva.
Igen. Tehát ez valóban ez egy nagy probléma az atomhulladék elhelyezése, biztonságos tárolás.
Igen.
Jó, kérdezzetek, most lassan közeledünk a 8 órához.
Beszélt arról, hogy jönnek az adatok és kiértékelés. Csak vizuális kiértékelés van, vagy azért a számítógép is segít valamit?
A számítógép is segít, de nem sokat.
Ugye itt a meteorológia volt ezelőtt, hogy ott mindent a számítógép is, meg csak jó, akkor ez mehet ki a hírekbe. Tehát, hogy ott nincs is nagyon már emberi beavatkozás a kiértékelésben.
Hát én én végzem ezt a munkát, és ez nagyon nagy szemmunkát igényel. Igazából előtte, mielőtt nekiállok egy havi adatsort megnézni, van egy listám. Ez a lista az automata regisztráció eredménye. Tehát van egy listám, hogy milyen környező országbeli távoli rengések voltak, és az automata kiértékelő hova, és az első beérkezés melyik állomáson volt található. De nem vesz minden észre, és ezért gyakorlatilag minden 10 perces ablakban megnézem az összes állomást. Azért ez elég gyorsan megy már egy rutin esetén, és az automata kiértékelő csak akkor veszi észre, ha sok állomás regisztrálja, de ha csak 2-3 állomás, akkor már ő nem veszi észre. De van néhány kulcsállomás, ami nagyon jó, csendes helyen van, például ilyen a vértestben, a csókakön vagy a piszkéstetőn a másik állomásunk. Ezeket gyakorlatilag minden hullámformáját megnézem.
Egy kicsit ide tartozik, ha áramszünet van, van generátor? Tehát önöknek folyamatos áramellátás
van, kell, hogy legyen. Folyamatos áram. A terepi állomások, van egy részük, ami még napelemmel működik, és akkor pont ilyenkor január időszakban, ha behavaznak ezek a napelem táblák, és hideg is van, akkor kicsit akadozva működnek, vagy éjszaka nem is működnek, de szünetmentes tápegység van a számítógépekhez. Mostanában ezzel már nincsen gond, elég jól meg lettek csinálva.
Mi az, amit nem kérdeztünk, és érdekes lenne?
Hát azt tudom javasolni, ha külföldre utaznak, akkor mindenképpen tájékozódjanak, hogy a tengerpartoknál merre lehet elmenni a cunami elől, vagy esetleg megismerni ezeket a honlapokat, ahol a rögtön lehet látni, hogy hol pattan ki nagy rengés. És igazából vegyes érzés, hogy ennyi földrengés van, mert halálos áldozatokat okoz, de az élethez szükség van egy aktív lemeztektonikára, most ezt mondják a biológusok és a kutatók. Tehát
hogy a Föld léleg éljen ahhoz?
Igen. Tehát, hogy lemeztektonika legyen, szülessenek óceáni kérek, kontinensek vándoroljanak, hegyek keletkezzenek, amik lepusztulnak. Ehhez szükség van egy aktív lemeztektonikára, és ez pedig valamennyire az élet kialakulásához úgy tűnik, hogy szükséges.
Akkor ugye azt lehet mondani, hogy aki tehát tenger, óceán mellé megy, az ugye elsősorban Ázsia, és esetleg Afrikának a keleti oldala, ami veszélyes
van,
lehet? Esetleg Latin-Amerika, Chilei oldala?
Igen, a Karibi térség is, igen, Chile is, és a Tájföld is, Japán is természetesen.
Los Angeles az a rész? Los Angeles.
Los Angeles, hát a legrosszabb.
De ott vannak szintén olyan hullámok, vagy csak az a szárazföldre hat ki?
Nem, ott a Szent András törés vonal, ott a Szent András törés.
Jó, de ott a tenger nem hat ki, vagy ki hat?
Ott nem.
Ott
és
nem.
A Görög-szigetek. Hát a Görög-szigetek is.
Tehát a földközi tenger túl kicsi, még ha lenne, akkor sem keletkezhetne, vagy azért ez nem igaz?
Ez nem igaz. Tehát a földközi tengerben is voltak a történelmi időben olyan nagy rengések, ami kisebb cunamit okoztak. Sőt, a földközi tenger még rosszabb, mert sokkal közelebb van a partvonal, mint ugye egy óceán léptékében. De azért tehát annyi a különbség, hogy míg a japán partoknál a csendes-óceáni lemez évig 9 centivel halad, addig Afrika, Európa felé csak évi 2 centi vagy még ennél is kisebb sebessége halad. Tehát kisebb a lemezek egymás felé való mozgása, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen ilyen szubdukciós tenger alatti rengés Európában.
És Franciaország, a brit szigetek, Olaszország?
Az jó.
Tehát az biztonságos?
Igen, az biztonságos.
Korzika, Szárdinia.
De akkor már nem kell gondolkodnod, hogy hova menjél nyaralni.
Korzika, Szárdinia.
Hát elég magas van a partok.
Elég magas partok, igen, akkor az
az jó.
És valaki az Everestet mássza, ugye az Everestes emelkedik, de gyakorlatilag ugyanolyan gyalogó magasságban, tehát szintkülönbségben, csak magasabbra jut, mert ugye a teljes lemez emelkedik.
Igen.
Tehát nem az, hogy a tetejét nyomja kifelé valami. Nem. Az egész tetej gyakorlatilag egymás ugyanolyan gyalogó fölfelé, csak magasabbra jut.
Akkor az igaz, hogy már nem 8848, hanem 8850 méter? Tehát ez már biztos? Jó, hát én megköszönöm, hogy el tetszett jönni, én nagyon élveztem a beszélgetést, meg szerintem a többiek is, és hogyha el tetszik küldeni a linkeket, akkor én ezt megpróbálom kimásolni, és bár a honlapomon csak saját hangfelvétel van, de azt megjegyzéssel fel fogom tenni, mert szerintem az egy roppant érdekes és ritkán hallható
hang. Jó, tehát a földrengések hangja, küldök egy jó linket, és meg tudják.
Köszönjük szépen.
Nagyon szívesen.
Jó, köszönöm szépen.
Viszontlátásra. További jó.
Hogy tetszett érezni magad?
Nagyon köszönöm a kérdéseket. Én nagyon örültem neki, hogy érdeklődtek.
Rosszabb akkor, mint a rendőrségen a vizsgálók.